Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a kedves orosházi gyülekezet 50. vasárnapjára Anyaszentegyházunk által prédikációs alapigeként kijelölt szentigét, úgy, amit azt megírva találjuk a példabeszédek könyvében, a 3. fejezetben, az 5. verstől kezdődően a következőképpen. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az Urat, és kerüld a rosszat. Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak. Tiszteld az Urat vagyonodból, és egész jövedelmed legjavából. Akkor bőségesen megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból. Az Úr intését meg ne vesd, fiam, és dorgálását meg ne utáld. Mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint az apa a fiát, akit kedvel. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, rögtön az ige hirdetés elején lenne egy kérésem. Az lenne a kérés, hogy mindenki gondoljon magában egy bölcs emberre. Ha most azt mondom, hogy képzeljünk el egy bölcs embert, akkor próbáljunk meg magunk elé képzelni azt az embert, akit mi bölcsnek tartunk. Hagyok rá egy kis időt. Köszönöm, ha megvan, még vissza fogunk egy picit térni rá. Nem véletlen, hogy ezt kértem, hogy egy bölcsembert képzeljünk el, hiszen a mai alapigénk a példabeszédek könyvéből származik. Az Ószövetségen belül vannak bizonyos felosztások, műfajok szerint, és a példabeszédek könyve a bölcsesség irodalom alá tartozik. És hát, mint a neve is mutatja, bölcsesség irodalom. A bölcsesség irodalom azt kutatja, hogy vajon ki lehet a bölcs. Ki az a bölcsember? Kit nevezünk bölcsnek? Milyen a bölcsember? Hogy lehet valaki egyáltalán bölcs? Ki az, akire rámerjük mondani, hogy ő bizony a bölcsességével hát előttünk jár? És nagyon kíváncsi lennék, hogy kire gondoltunk az előbb? Vajon politikusokra? Vagy idős emberekre? Orvosokra? Idős lelkészekre? Egyáltalán a kor előre haladtával egyenesen arányosan nő a bölcsesség is? Hát ez jó kérdés, ez már érdekelte akkoriban Izrael népét is, mikor a könyvet írták, és hát bizony nekünk is fontos ez a kérdés, és minket is érdekel, hogy vajon kit nevezhetünk bölcs embernek, milyen ez a bölcs ember. És biztos vagyok benne, hogyha most megkérdeznénk, és lenne idő egyenként végig mennénk, hogy ki mire gondolt, hát annyiféle különböző választ kapnánk. De hogy ezt kiderítsük, hogy milyen is a bölcs ember, és megválaszoljuk ezt a kérdést, mai vasárnappal egy hosszú utazásra, egy útra, egy úgynevezett zarándok útra hívok most mindenkit. A mai vasárnappal kezdődő, a mai vasárnap, ugyanis az utolsó vasárnap a böjt előtt, jövő hét vasárnap már a böjt kezdődik, a böjti időszak, a böjti elcsendesedés, a bűnbánat. És ez az utolsó hét, az utolsó időszak, amikor még felkészülhetünk erre a böjti időszakra. Mert hát egy futó sem áll neki a futóversenynek csak úgy, hogy oda megy, és akkor lefutja azt a távot. Hát ott komolyan fel kell készülni. Amikor letérdel a rajtvonalhoz, akkor ott átgondolja, hogy miket tanult, az edzéseket, hogy kell lefutni azt a távot. Meditál egy picit. Vagy például nekem van egy rossz szokásom, hát egyesek szerint rossz szokás, mások szerint nem tudom, hogy mindenki eldönti. Én, amikor elmegyek otthonról, és zárom be az ajtót, és már éppen ráfordítottam a kulcsot, akkor én mindig végig mondok egy ilyen kis mondókát magamba, hogy kulcs itt van, pénztárcám nálam van, telefonom itt van, 10 órai nem kell, könyvek itt vannak, és én így szépen magamba lefuttatom, hogy minden nálam van, nehogy nem hagytam-e otthon valamit. Hát azt szeretném, hogy a böjti időszak előtt ezen a vasárnapon mi is most gondoljuk át, hogy mi az, amire szükségünk van, mi az, amit otthon hagyhatunk, mi az, ami erre a hosszú zarándok útra a számunkra szükséges. És erre a mai igénk a példabeszédek könyvéből tökéletesen megfelel. A példabeszédek könyvét ezt Salamon király írta. De nem olvastam föl az első versét a harmadik fejezetnek. És hogyha ezt elolvasom, akkor egészen más kontextusba helyezi a mai igénket. Így hangzik az első verse. Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsaimat őrizze meg szíved. Mert Salamon király nem másnak írta ezeket a utasításokat, útravalókat, hanem a saját fiának. A fia ott állt az élet küszöbén, ma úgy mondanánk, hogy a nagybetűs élet előtt, indult volna az életbe, hát már fiatal felnőtt volt, és Salamon ezzel indítja el. Nyilván Salamon király gazdag volt, hát tudjuk gazdagságát, adhatott volna neki aranyat, gyémántot, ezüstöt, mindenféle drágakövet, kitömhette volna a zsebeit, és mondhatta volna az fiam, hogy induljál a világba, aztán van annyi pénzed, hogy megveszel rajta, amit akarsz, meg akit akarsz. És ezzel ellentétben nem ezt látjuk, hanem Salamon útravalót, intelmeket, jó tanácsokat ad a fiának, ilyen intelmekkel tömi meg az ő zsebét. És hogy mennyire másképp, mennyire más kontextusban van így ez az ige, hogy Salamon ezt a fiának mondja, most el fogom olvasni újra az igét, és így figyeljünk rá, hogy egyrészt Salamon, mint király a fiának, másrészt Salamon nekünk, embereknek is, mai orosházán élő embereknek is írja ezt az igét, illetve hát rajta keresztül az Isten. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az Urat, és kerüld a rosszat. Az Úr intését meg ne vesd, fiam, és dorgálását meg ne utáld. Mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel. Be kell vallanom, hogy ez a Salamon király nagyon jó pedagógus lenne. És nem azért mondom azt, hogy nagyon jó pedagógus lenne, mert már annyit töltöttem iskolában és tanárok között, hogy már én is mindenben, meg mindenkiben a pedagógus látom, és még nem mondok olyan mondatokat, hogy ezek a mai fiatalok bezzeg a mi időnkben, hát még hála Istennek ilyeneket nem mondok, lehet, hogy még ilyen is lesz. De attól még be kell ismerni, hogy ez a Salamon akkor is nagyon-nagyon jó pedagógiai érzékekkel megáldott ember. Mert igazából mi egy pedagógusnak a feladata? Egy pedagógus feladata az, hogy egyrészt tanítson, átadja az ismeretanyagot, megtanítsa a tételeket, de ez még önmagában kevés. A pedagógus szó eredeti görög jelentésben azt jelenti, hogy kísérő. Az az ember, aki elkíséri a gyereket, aki ott áll mellette, aki kézen fogja. És a pedagógusi tanári munka lényege igazából pont ebben van. Nem az a célja, hogy szabályozzon, nem az a célja, hogy átformáljon, hanem hogy utat mutasson a fiatalnak, ahol megtalálhatja saját igazi énjét, személyiségét, ahol utat találhat a teljesség felé. Erre mondta egy volt fizika tanárom, még a evangélikus gimnáziumban Békés Csabán, ott 8 évet tanultam, és a fizika előadóban, az előttem lévő sorban ott ült egy fiú, és oda ment hozzá ez a fizika tanár, rátette a kezét a fejére, és azt mondta neki, hogy fiam, az itt eltöltött, evangélikus gimnáziumban eltöltött 8 évből, csak annyit viszel magaddal, hogy ötösre tudod Newton törvényét, meg fizikából ötös vagy, és tudod a matematika tételeket, akkor menjél haza, ássa kert végében egy gödröt, állj bele, és önts magadra locsolóból a vizet. És persze, kicsit éles a kép, és akkor mi sem értettük akkor teljesen, de így utólag azért nagyon igaza volt. Mert aki egy iskolából, különösképpen egy egyházi iskolából, 8 év alatt, csak annyit tud elvinni, magával vinni, ami a tudás volt, az ismeretanyag, hát az még nagyon kevés. Mert mi hiszem, hogy utat tudunk mutatni a fiataloknak. Utat akarunk, és utat is szeretnénk mutatni, ahol élhetnek egy teljesebb életet. Ahol fiatalként ebben a virágban tudnak keresztényként élni, tudnak teljes keresztény életet élni, és felmerik vállalni kapcsolatukat Istennel. És hát, hogy miért hoztam ezt a példát a diákokkal és a pedagógusokkal? Hát mert minket ige hallgatókat is pontosan így tanít a mai ige, Salamonnak az igéje, illetve Istennek az igéje. Azt mondtam az elején, hogy egy közös útra indulunk, egy böjti útra, De előtte ez az ige, ami segít nekünk felkészülni. És ennek az igének három fő gondolatát szeretném röviden kiemelni. Az első ilyen az isteni bölcsesség. Ne a magad eszére támaszkodj, ne tartsd bölcsnek önmagadat, hallottuk az igében. De erről lehetne talán a legtöbbet beszélni. Az emberek mennyire szeretik bölcsnek tartani önmagukat. Vannak olyan emberek, akik azt hiszik, hogy jó, hát ők a világon mindent tudnak, mindenkinél mindent jobban tudnak, legalábbis van ilyen ismerősöm, de szerintem mindenkinek van ilyen ismerőse. Na de, hogy ne beszéljük ki őket, ezért inkább egy történetet hoztam erre az első pontra, az isteni bölcsességre. Az a cím ennek a történetnek, hogy a világ legokosabb tinédzsere. És úgy is mondhatom, hogy a világ legokosabb pont, és mindenki behelyettesítheti ide a saját ismerősét, vagy éppen akit gondol a történet szempontjából. Én úgy fogom olvasni, hogy a világ legokosabb tinédzsere. Egy szép napon négy ember utazott egy kicsi, négyszemélyes repülőben. A pilóta, a lelkész, egy lelkész, és két tinédzser, akik közül az egyik éppen azelőtt nyert díjat, mint a világ legokosabb tinédzsere. Repülés közben egyszer csak hátrafordult a pilóta, és így szólt, hát van egy rossz hírem, és egy még rosszabb. A rossz hír az, hogy elfogyott az üzemanyagunk, a gép le fog zuhanni, és ripityára töri. A még rosszabb hír az, hogy csak három ejtőernyünk van. Ez természetesen azt jelentette, hogy valakinek le kellett zuhannia a géppel együtt. Nagy felelősség van rajtam, sajnálom, de az egyik ejtőernyővel nekem kell leszállnom, nekem feleségem és három gyerekem van otthon, mondta a pilóta, és azzal megragadta az egyik ejtőernyőt, és ki is ugrott a repülőből. A világ legokosabb tinédzsere szólalt meg következőnek. Én vagyok a világ legokosabb tinédzsere, talán én leszek az, aki feltalálja az AIDS vagy a rák ellenszerét, vagy megoldja a világ gazdasági problémáit, mindenki számít rám. A világ legokosabb tinédzsere megragadta a második ejtőernyőt, és kiugrott. Akkor a lelkész megszólalt. Fiam, vedd el az utolsó ejtőernyőt. Én megbékéltem Istennel, és kész vagyok lezuhanni a géppel. Fogd hát az utolsó ejtőernyőt, és ugorj. Nyugodjon meg, tiszteletes úr, mondta a másik tini, mert a világ legokosabb tinédzsere a hátizsákommal ugrott ki. De azt gondolom, hogy sokan ugranak ki így az életbe, hogy azt hiszik, hogy ők a világ legokosabb emberei, mindent meg tudnak oldani, minden gondot, bajt, saját életükben krízist, csak amikor már zuhannak és rántanák azt az ejtőernyő zsinort, akkor jönnek rá, hogy hát hoppá, nem tudják. Nem, hogy a világot, saját magukat nem tudják megmenteni. Egyedül az Istenbe vetett bizalom az, ami ilyenkor ejtőernyőként tud szolgálni az embernek. És ez a kis történet át is vezet minket röviden a második gondolathoz, ami nagyon összekapcsolódik az elsővel. Minden utadat őre elhagyd. Mert ha már tudsz benne bízni, ha tudod, hogy önmagad erejéből nem tudod megmenteni magadat, akkor átélhetem azt a megnyugtató érzést, hogy minden utamat, minden dolgomat, mindent, amit teszek, azt őre hagyhatom. Ő eddig is megtartott, és hiszem, hogy ő ezután is meg fog tartani. Még hogyha el is rontottam valamit az életben, még hogyha bűnös is vagyok, még azt gondolom, hogy nem is vagyok rá méltó, még akkor is ő ott van, aláteszi az embernek, aláteszi a kezét, és megtart az ilyen zuhanásban. Hát bátran bízzuk az útjainkat Istenre. A harmadik gondolat az igében, pedig az atyai feddés, vagy iránymutatás. Akit szeret az Úr, azt megdorgálja. Hát elsőre azért van ebben némi kis ellentmondás, miért dorgálja meg azt, akit szeret, de valaki egyszer azt mondta, hogyha bármit megtehetsz, ha bármit megtehetsz a világon büntetlenül, Isten büntetése, feddése, haragja nélkül, akkor rossz hírem van a számodra, mert akkor nem vagy Isten gyermeke. Mert Isten azokat feddi meg, akiket szeret. A szülő az soha nem a gyermekére haragszik, a szülő az mindig a gyermekéért haragszik. piros lámpánál átfutni akaró gyerek csak annyit érez, hogy valaki megrántja a kezét, fáj neki, hátrahúzza, érzi a fájdalmat, de a mögött álló felnőtt látja az autókat, amik ott mennek, és azt is tudja, hogy milyen bajtól, veszedelemtől mentette meg őt. Hát a böjti útra készülve ez a három kis útravalónk, ami elkísér minket. Az isteni bölcsesség, hogy ne a magam erejében, ne a magam eszébe bízzak, és merjem ráhagyni az utaimat, dolgaimat Istenre, és tudjam tőle elfogadni olykor ezt az atyai feddést is. És már az elején azt kérdeztem, hogy milyen a bölcs ember? Kire gondoltunk, ki jött elő? Hát a bölcs ember az pontosan ilyen. A bölcs ember az, aki belátja, hogy az élete Isten kezébe van, aki tőle fogad el mindent, még az atyai feddéseket is, hogyha szüksége van rá. Hát ilyen a bölcs ember. Nem a politikusok, nem az idős lelkészek, nem a fiatal lelkészek, nem a politikusok, vagy azt már mondtam, az orvosok, az elöljárók, hanem a bölcs emberek, azok bizony ti vagytok magatok, akik itt ültök, és ezeket az intéseket, útravalókat megfogadják és megtartják. De ezzel az alázattal nekiindulva a böjtnek, a böjti útnak, hiszem és tudom, hogy eljutunk a célig, ahol végül felragyog a Golgotán az immáron üres kereszt. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy te, mint egy jó tanítóként, pedagógusként vezetsz és tanítasz minket, és kísérsz az előttünk álló úton. Istenünk, kérünk, adj nekünk elegendő hitet és erőt, hogy megértsük, átérezzük, hogy valóban minden terhünket, gondunkat a te kezedbe tudjuk letenni, és benne tudjunk bízni. Istenünk, kérünk téged, hogy az elkövetkező héten így készíts fel minket a böjti időszakra, hogy a böjtöt igazán megélve, igazán átérezve, lássuk, hogy mit kaptunk tőled, hogy a kereszten Jézus mit adott értünk. Istenünk, kérünk téged, hogy így légy velünk az elkövetkező héten. Amen.